Ez egyfajta fegyelmi felelősséggel jár.
A bejegyzésével Sorina Marinás igazából egy kezdeményezést szeretne elindítani. Jónak látná, ha újjáélesztenék a büntetés egyéniesítésének a gyakorlatát. Ez mit is fed pontosan, továbbá hogyan befolyásolná az ítéletek súlyát?
Nem tudom pontosan, hogy a bíró nem mire gondolt, amikor egyéniesítésről beszélt, mert lényegében ugye most is bizonyos keretek között történik meg, úgy, ahogy a berendtartás előírja, illetve a BTK. A büntetéseknek a kiszabása olyankor, mikor elmarasztalunk egy vádlottat. Most visszatérve a felelősségre, hogy mivel is tartozik egy bíró, és többek között egy ügyvéd is, ugye az etikai kódex függvényében, tudni kell azt, hogy úgy a bíráknak, mint az ügyészeknek, mindazokat az információkat, mindazokat a tényállási helyzeteket, bármilyen dolgot, amit a szakmai gyakorlásra folytatódnak meg, ezeket nem hozhatják a közvélemény tudomására. Tehát ebből a szempontból, ugye formailag indokolt a tanácsnak az eljárása. Tehát én értem emberként azt, hogy a bírónak egy jó szándéktól vezérelve ugye indítása volt arra, hogy tudomására hozza a közvéleménynek, hogy mit miért csinált. De valójában ebben a cselekedetében ugye van egy olyan szabály, amelyet ő szerintem áthágult. A különböző büntetőjárások folyamán, mint mondottam, a büntetéseinek kiszabása akkor, mikor elsősorban ugye a bíró megállapítja azt, hogy fönnáll a vád, tehát bizonyított a vád, és akkor az illető a megfelelő minimális és maximális szankciókat illetően ugye meg kell határozni, pontosan mennyi is illik oda, figyelembe véve úgy a személyes, mint az objektív körülményeket, hogy akár különböző enyhítő körülményeket figyelembe lehet venni. Így történik konkrétan egy bűneset során a szankciónak a konkrét megállapítása. Ezért mondtam azt, hogy nem tudom pontosan, mire gondolt a bírónő, mert egyetemista korom óta tudom, hogy a szankcióknak a kiszabása az minden esetben ugye egyénre szabott történik. De hát azt ugye tudni kell, hogy a szankciók azok a törvény által vannak előirányozva. Nem lehet olyan szankcióról beszélni, amelyet a büntető törvénykönyv ugye nem tartalmaz. Ez így van a római kora óta.
A bírónő úgy fejtette ki a bejegyzésében, hogy az egyéniesítés alatt azt érti, hogy elsősorban ne az agresszóra koncentráljanak, hanem inkább az áldozatra, az ő félelmére, arra, hogy hogyan menekült el és ment ki ebben az esetben az utcára segítségért, a nyakához szorítva egy sálat, ugye nyakon szúrta a férje, hogy állítsa el aztán az erős vérzést.
Amit én látok a büntető joggal kapcsolatos, hogy valójában, és ez nem csak ebben az esetben történik, nem csak a súlyos bűncselekmény esetében történik így, intézményi hibák sorát látom felfedezni, akkor, amikor az áldozatok védelméről van szó. Tehát úgy néz ki, hogy a jelenlegi büntetőjogi rendszer nincs kiegészülve olyan intézményrendszerrel, amely nem csak papíron, hanem konkrétan megfelelő jogi és tényleges védelmet tudna biztosítani minden bűncselekmény áldozatának. Nem csak az életemes bűncselekmény esetében, hanem, hogy az is egy hangsúlyos dolog, és egyre inkább fönnáll, akár a családon belüli erőszakot elszenvedő passzív alanyoknak az esetében, különös tekintettel a kiskorúak esetében, ugye? És a legtöbb esetben teljesen kiszolgáltatott passzív alanyi kategóriáról beszélünk, amelynek esetenként, a legtöbb esetben hangsúlyozom, és ezt mutatja a tapasztalat, nincs, aki segítsen az állami rendszeren belül. Tehát ebből a szempontból a bírónőnek a hozzáállása helytálló.
Ugyanakkor a beszélgetés elején azt mondta, hogy az eljárása, az, hogy kitállalt, azt, hogy megosztotta ezeket az információkat a nyilvánossággal, mégsem szabályos. De ugye azt is megérthetjük, hogy Romániában napi szinten történnek erőszakos megnyilvánulások a nők ellen, van, hogy halállal végződik egy-egy ilyen agresszió, így érthető a bírónőnek a kiállása, a kifakadása pontosabban?
Emberileg igen, csak szakemberileg nem. Tehát szakemberileg ugye tudnia kell neki, hogy van egy megkötés, amely fokozottan vigyáz arra, hogy ne kerüljön ki akármilyen információ közvélemény elé, amely nem a közvéleményre tartozik. Tehát ebből a szempontból helyetlen az eljárás. Lényegében igen, de ezt rendszeren belül kell megoldani. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy neki bíróként nem lehet, nem szabad, nem indokolt, nem tanácsos, mindent újra elmondania, persze másokra is érve, csak sokkal tágabb kereten belül, mint ahogy például egy ügyvéd megnyilvánulhat egy konkrét ügy kapcsán, vagy általában véve, vagy nem beszélve a jogi szakmán kívül dolgozó emberekről. Tehát vannak olyan megkötések, amelyekre a bíráknak, ügyészeknek fokozottan figyelni kell. Én úgy látom, hogy az esetben a bírónő picit túllépte ezt a határt, emberileg hangsúlyozom, megértem és indokolt, de tekintettel kell lenni egy olyan keretre, amelyet az etikai kódex tartalmaz.
A rendszeren belüli segítségkérés, esetleg javaslat lehet-e célra vezető, lehet-e majd eredménye, és nem-e azért tette ezt a bírónő, mert rendszeren belül nem talál megértésre, esetleg elutasítást kapna?
A helyzet az, hogy ő gondolt, az a rendszeren belül, ez kell egy konkrét politikai akarat, tehát magyarán a parlamentnek törvényhozóként rendelkeznie kell a felül, hogy mit, hogyan, mikor hozzanak létre kisegítendő megoldandó a beszélt problémát, illetve honnan fogják ezt finanszírozni. Úgy, mint ötlet, mint elgondolás, mint javaslat rendben van, helytálló, ezt keresztül kell vinni az állam összes intézmények keresztül ahhoz, hogy egy élő, működő valami legyen valamikor. Tehát meg kell keresni azokat az embereket, és ezek a parlamentnek a tagja elsősorban, vagy a kormánynak a kormány maga ugye olyan típusú intézmény, akinek törvényjavaslati joga van. Törvényjavaslatot azt meg kell írni, át kell gondolni, és elő kell terjeszteni a megfelelő helyre. Tehát miután ezt a formát magára öltötte, azután lehet tovább vinni az egészet. Hát így ötletelni persze lehet is kell is, csak nem mindegy, hogy ki csinálja, milyen környezetben csinálja, milyen keretek között csinálja. És hangsúlyozom, a bírónak főleg egy konkrét ügy kapcsán meg van kötve a keze, hogy meddig mehet el.